A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Csút Judit.
Az utolsó séma, a büntető készenlét séma kapcsán jutottunk el az érzelmi intelligenciáig és annak fejlesztéséig. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése is egy folyamat, és így is kell rátekinteni. Eddig, amit ebből a folyamatból végigbeszéltünk, azaz, hogy fölismerem a magam és a mások érzéseit, érzelmeit, megértem azt, elfogadom, megengedem, és együtt érzésre törekszem. Számít ennek a sorrendje? Vagy hogyha ezek így megragadnak bennünk, megmaradnak ezek a fogalmak, elfogadás, együttérzés, felismerés, megengedés, ha ezek csak úgy bennünk vannak, már akkor is segíteni fognak nekünk abban, hogy az érzelmeinkkel okosabban tudjunk bánni?
Bárcsak úgy bennünk lennének ezek a tartalmak. Tehát egyáltalán, ha az érzékenységünk, a nyitottságunk megvan arra, hogy a fogalmak mögötti tartalmakat, értékeket, látásmódot, szemléletmódot, lelkületet vagy érzületet táplálnánk magunkban, akkor nyilván ez a sorrend, akár azt is mondhatjuk, hogy nincs is kőbe vésve, nyilván lehet meg cserék, lehet, hogy régen előrébb tartunk, és egyszer csak visszaugrok valahova, rájövök, hogy menet közben elvesztettem az együttérzésem. Hát hogy ne történne ilyen? Rájövök, hogy lett egy újabb érzés, az eredeti érzést el tudtam fogadni, tulajdonképpen ezt most nem tudom elfogadni. Tehát újból és újból visszanyúlunk pontokhoz, hiszen egy folyamatban nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy az íróasztalnál pöttyözünk, és mondjuk, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Ez a természetes. Tehát sokkal inkább itt egy látásmódról, szemléletmódról, érzületről, hozzáállásról van szó, és azért kétség kívül meghatározott tartalmakról is.
Mindjárt tovább haladunk ebben a folyamatban, de előtte egy nagyon érdekes gondolatról beszélgessünk néhány szót, ami szintén az előadásodon kapott helyet, méghozzá arról, hogy a negatív helyzetek, illetve a negatív érzelmekhez való hozzáállásunkon is változtathatunk, ha ezekben képesek vagyunk egy alkalmat látni a fejlődésre. Ez nagyon szépen hangzik, de azért szerintem a legtöbben alapból kerüljük a negatív helyzeteket és érzelmeket, félünk tőlük, inkább kompromisszumot kötünk, nem is akarunk belemenni ezekbe a helyzetekbe, és talán ritkán látunk ebben egy lehetőséget arra, hogy többek legyünk.
Hajlamosak lehetnénk ezt a mondatot, hogy a negatív érzések, ezek lehetőségek a fejlődésre úgy tekinteni, mintha valami okoskodás lenne. Ó, egy ilyen szép gondolat, tényleg, ó, hát jó van, ezeket mondják, messze van a valóságtól. A helyzet pedig az, hogy pont fordítva, ez maga a leginkább valóságot kifejező mondat, mert hiszen mikor kezdünk el negatív érzéseket, indulatokat és a többit átélni? Mindig akkor, amikor valamilyen határig eljutunk. Ez a határ lehet egy olyan határ, hogy a gyerekem olyasmit csinált, amit megtiltok neki joggal. Akkor is egy határig jutottunk el, tehát akkor nagyon fontos, hogy itt valaminek történnie kell most. Hát a gyerekemnek valamit jobban meg kell érteni, vagy én nekem valamit jobban el kell magyarázni, vagy a kapcsolatunkat jobban el kell mélyíteni, hogy ő bízzon bennem, és elfogadja tőlem azt, amit mondok. Tehát eljutok egy határig mindig egy negatív érzésnél, és ez mindig egy fölkiáltójel, hogy hihi, hát az a realitás, hogy itt most valami határig jutottam, és ezzel itt most valamit csinálnom kell. És a negatív érzés, vagy érzelem, vagy indulat, ennek a határig ütközésnek tulajdonképpen a tünete, vagy a hordozója, így derül ez ki. De az is lehetséges, hogy egyszer csak én féltékeny leszek. Negatív érzés. És ez mit fejez például ki? Azt, hogy a személyiség fejlődésemben van egy elakadásom, bizalmatlan vagyok. Nem tudok biztonságosan kötődni. Ott is aggódok, ahol nem kellene, ahol a társamban nyugodtan bízhatnék. És ezért a negatív érzések és a féltékenységem, beleértve az indulatot, a félelmet, a szomorúságot, csalódottságot, bizonytalanságot, aggodalmat, hogy tulajdonképpen eljutottam a személyiség fejlődésemben egy korlátig, egy határig, amin még sose nőttem túl magam, még azt nem orvosoltam sohasem. Tehát a szó szoros értelmében a negatív érzések jelölik azt, hogy valamilyen jellegű határhoz eljutottam. És ezért ott éppenséggel lényegileg mondhatjuk, hogy valami dolgom van, hogy valaminek a fejlesztésére, vagy kimunkálására, vagy mélyebb megértésére szükség van. Tehát ez messze nem egy szép gondolat, kisé ráerőltetve a valóságra, pont fordítva. Ez maga a lényeg kimondása, és annak a tünetét így fejezzük ki, hogy hát meg ennek a negatív érzések, indulatok, tudhatjuk, hogy valami fejlesztésre van szükség.
Talán azért is lehet olyan nehéz ezt a gondolatot a magunkével tenni, mert valahol a szívünk mélyén talán vágyunk arra, hogy amikor megérkezünk egy pozitív helyzetbe, vagy benne vagyunk valamibe, ami éppen jól működik, akkor az most már maradjon így, és legyen szíves, és ne változzon meg. De hát ez az egy dolog, amit nem kívánhatunk, mert az egyetlen dolog, ami biztos, az az, hogy minden változik. Nem fog ugyanúgy maradni, a gyerekünk is felnő, más problémákkal kell szembenéznünk, amikor 6 éves, más problémákkal, amikor 15 éves, és ez ugyanúgy igaz saját magunkra is.
Igen, hát persze, hogy szeretünk boldogok lenni, meg békében lenni, meg jó érzéssel együtt tölteni egy vacsorát, egy beszélgetést, egy közös játékot, vagy mozgást, vagy sportot, vagy bármit. Hát világos is, hogy így van. De kétségkívül, hogyha negatív érzéseket, indulatokat és a többit megpróbálunk klasszikus, negatív hozzáállással orvosolni vagy kezelni, akkor a legnagyobb valószínűsége annak lesz, hogy nem sok idő múlva negatív cselekvésmódokkal kell majd bajlódnunk. Ugyanis a negatív érzéseink, indulataink, amelyekkel semmit sem csináltunk, általában fölhíznak, dagadni fognak. Ugye, mert nem akkor kezdünk velük, amikor még kicsik, még érzés állapotban vannak. Nagyon gyakran olyan állapotban kell majd velük valamit kezdenünk, amikor már valaki valamit csinált, már nem jól csinálta, valami elsodródott már, valami elkavarodott, valaki valami akár bűnt követett el, és akkor majd úgy kell bajlódnunk vele. Tehát a leghatékonyabb egyébként, egy kisebb energiabefektetés, ha egy csomó helyzettel érzésszinten kezdünk el foglalkozni, lehet, hogy egy-két mondat elég, mint amikor már egy magatartás módot vagy formát kell orvosolnunk.
Pár mondatban valahogy próbáljunk meg itt is talán egyfajta különbséget tenni, hogy mit jelent az, hogy érzés szinten foglalkozom vele. Ez más, mint amikor gondolati szinten próbálok valamihez közelíteni?
Úgy mondja ezt a szakirodalom, hogy érzelmi munkát végzek. Mi ez, hogy érzelmi munkát végzek? Hogy például van egy veszteségem, ez nem föltétlenül egy haláleset, lehet, hogy bármi veszteség, ami a munkahelyem elvesztése, vagy egy tárgy tönkre menetele, vagy egy csalódás, vagy egy szakítás. Megvan bennünk az a, most így mondanám, kísértés, hogy például szükséges szomorúságot ne éljünk át. Hát mondjuk akkor inkább sörözzünk, esténként megiszunk 4 sört, hát, ha 2 hét múlva az egész sokkal jobb lesz. De nem lesz sokkal jobb, csak sokkal több sört ittunk meg. Mert hát hiszen az az érzés, az reálisan jelent meg. Hát az a normális, hogyha a veszteségem van, akkor fáj, hogy akkor szomorú vagyok, hogy sírhatnékom lesz, hogy nincs kedvem akár élni, hogy nincs kedvem enni, hogy elkezdek fogyni, hogy nincs kedvem reggel fölkelni, hogy nem bírok aludni. Hát ez a normális, hogy nincs kedvem emberek közé menni, hogy semminek nem látom az értelmét vagy az örömét egy komoly veszteségnél. Ezek mind normális dolgok. Az érzelmi munka az, hogy végigmegyek a soron, megengedem, elfogadom, engedélyt adok arra, hogy minden ez van, és hajlandó vagyok 5 percig, meg 5 napig, meg 5 hónapig bizonyos érzésekkel, érzelmekkel együtt élni. Elfogadom, hogy mindez bennem van, ez nem azt jelenti, hogy ezekben tapicskolok, hogy az önsajnálatba elveszek, és kétségkívül vannak olyan személyek, akik állandóan a negatív érzéseik és érzelmeikkel jönnek, így is mondja a szakirodalom, hogy vannak érzelmi fertőzők, vagy érzelem terjesztők. Hát persze, hogy rettenetesen fárasztó lehet, és nagyon túlzás, hogy valaki mindig a negatív érzéseivel jön, és akkor az terjeszti, és akkor mindenkinek ahhoz kell igazodni. Na persze, hogy ez túlzás és sok. De amikor egy helyzethez nagyon reálisan tartozik hozzá valamilyen negatív érzés, akkor az érzelmi munka azt jelenti, hogy elfogadom, hogy az van, nem mondom végig a sort, és megélem azt az érzést. És akkor ehhez majd kapcsolódnak gondolatok, és sírni fogok, és megy bennem majd valami változás, de nagyon fontos, hogy az érzelmi intelligenciához nem az tartozik csak hozzá, hogy akkor érzelmekben tudok lenni, és megengedem, és időt szánok rá. Nem gondolom, hogy ez értelmetlen, hogy időhúzás, hogy felesleges, hogy csak az erőimet viszi el, hogy ez így akkor elégtelen megküzdést jelent, ezt mind nem gondolom. Hanem pont azt csinálom, amikor sírok, amit leginkább érdemes csinálni. Közben pedig mindezt egy folyamatba helyezem, rendszer szemléletben látom, és tudom, hogy ez nem lesz mindig így. Hogy fél év múlva jobban leszek, hogy egy év múlva kedvem lesz dolgozni, másfél év múlva kedvem lesz emberi kapcsolatokhoz, és a többi, és a többi. De hogy leginkább ehhez majd kedvem legyen, ahhoz most nekem sírnom kell.
Haladjunk tovább az érzelmi intelligencia fejlesztésének folyamatában. A felismerés, megértés, elfogadás, megengedés, együttérzés után a következő pont az az, hogy gondolatban és érzésben egy pozitív viszonyban vagyok veled, és ezt ki is fejezem. De mindez nem jelenti azt, hogy mindenben egyet is értek veled.
Igen, ugye itt több üzenet, több tartalom is van. Megint hangsúlyoznám azt, amiről beszéltünk már, hogy minden érzés és érzelem egy kapcsolat határain belül jelenik meg. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy amikor mindezt elfogadom, és pozitív visszajelzéseket adok, az érzelmi összetartozásunkat kifejezem, akkor egy nagyon fontos munkát végzek el, ez pedig az, hogy az érzelmi összetartozás kifejezésével építem a kapcsolatot. És ez a kapcsolatépítés, a bizalmi viszonyunk megerősítése, a pozitív kapcsolati üzenetek, hogy fontos vagy nekem, hogy szeretlek téged, hogy amit mondok, nem támadás akar lenni, nem akarlak fenyegetni, hogy ha most egy negatív dolgot fogok is mondani, ez kicsit sem volna abból, hogy szeretlek, vagy te vagy a legfontosabb nő, te vagy a legfontosabb férfi, te vagy a kisfiam, te vagy a kislányom, te vagy az édesanyám, te vagy a barátom. Ez a kapcsolatépítés azért nagyon fontos, mert így lehetővé válik, hogy egy olyan közeget teremtsünk majd. Fájdalmak, nehézségek, igazságok, kritikus dolgoknak a megélésére, kifejezésére, amik megterhelőek lesznek. És egészen másképpen fogok tudni bánni negatív tartalmakkal, érzésekkel, indulatokkal, fájdalmakkal, hogyha biztos talajon állok. Azt mondta erre például John Gottman, hogy a jól működő kapcsolat alapja, hogy napra készek vagyunk egymásból. Tudom, hogy mi érdekel, hogy mi foglalkoztat, hogy hogyan aludtál, hogy mi a kedvenc színed, hogy ki most a kedvenc barátnőd, a gyerekeknél, hogy ki most a kedvenc barátod, hogy kivel töltesz sok időt, hogy mit szeretnél nyáron csinálni, hogy mit tennél szívesen, hogy fáradt vagy-e mostanában, vagy nem, hogy mik az álmaid, mit a terveid. A naprakészség egymásból. Ez egy kapcsolat alapja. Ha nem vagyunk naprakészek egymásból, nem tudunk nehéz dolgokon átverekedni magunkat, mert nincsen szilárd alapunk. És ennek a jól működő kapcsolati háznak a két fala, ugye, mert hogy síkban ábrázolja, és akkor úgy néz ki, mint egy gyerekrajz, akkor van egy vonal, ez az alapja, és akkor a háznak van így két fala. Az egyik fal a bizalom, a másik pedig az elköteleződés. Hogyan tudjuk építeni a bizalmat? Hogyan válik megragadhatóvá az, hogy mi elkötelezettek vagyunk, hogy amit mondunk, sosem akarja fenyegetni a kapcsolatot. Az elkötelezettségemet is fontos időről időre megújítanom és kifejeznem. Tehát például milyen fontos, hogy egy konfliktus során ne kezdjek el ordibálni veled, hogy akkor jobb lenne elválni. Hogy mondjuk a csalódottságomat, a félelmemet, vagy a kiábrándultságomat fejezzem ki más módon. Mert ha azt kiabálom neked, hogy hülye volt, amikor hozzád mentem, akkor ezzel pont azokat a falakat és alapokat kezdem el tönkretenni, ami segíten engem abban, segítene minket abban, segíteni a kapcsolatot abban, hogy meg tudjunk újulni.
Akkor itt most megint föl kell tennem egy fontos kérdést. Ugye ez a pont is, de már az előző is, tehát az együttérzés. Megpróbálok együttérző lenni veled, illetve ez a lépés, amiről most beszélgetünk, hogy gondolatban és érzésben egy pozitív viszonyban vagyok veled, és ezt ki is fejezem, ugye így hangzik ez pontosan. Szerintem sokunkban fölmerülhet az, hogy ki az, aki ugyanezt megteszi, értem? Mások is olyan negatívak, és türelmetlen volt, és rám kiabált, és nem foglalkozott azzal, hogy nekem éppen rossz napom van. Miért mindig én legyek a jó fej? Talán így hangzik ez a kérdés. Erre mit tudunk válaszolni, vagy hogyan tudjuk arra bíztatni a hallgatókat, hogy nem az számít, hogy a másik hogy áll hozzá, hanem az, hogy én hogy állok?
Egyrészt az, hogyha én befektetem ezt az energiát, ez is az érzelmi munka része, amiről az imént beszéltünk. A másik, mindig fontosnak tartom annak a szabadságát kifejezni, hogy akkor tudom önmagam károsodása nélkül ezt az érzelmi munkát befektetni, hogyha tudom, hogy szabadon dönthetek arról, hogy vagy befektetem ezt az energiát és figyelmet, vagy nem. Hogy szabad nem csinálnom is. Mert amikor kényszerré válik, akkor elkezdjük az energiáinkat elveszteni. Tehát nagyon fontos, hogy a szabadság terében vagyunk benne, és szabadon dönthetek arról, hogy most ezt a munkát elvégzem-e, vagy nem végzem el. És a másik, ami nagyon fontos, hogy sosem érdemes úgy befektetni ezt az energiát, hogy közben az igazságot eltüntetjük. Hogy azt az árat gondoljuk, hogy meg kell fizetnünk azért, hogy a kapcsolat fönnmaradjon, hogy elhazudjuk azt, hogy ez fájt, vagy hogy ezt nem tartom helyesnek, vagy szerintem ez egy tévedés volt, vagy valaki valamit elrontott, vagy hibázott, vagy hogy ezt felelőtlenségnek látom. Tehát az együttérzés, az érzelmi munkának az elvégzése, vagy akár az egyoldalú befektetés egy kapcsolatba, az akkor élhető, főleg hosszú távon, ha nem az igazság kárára történik.
Zárásként még egy lépést elmondanék, ez pedig így hangzik, hogy ezzel a bizonyos pozitív hozzáállással igyekezlek meghallgatni téged és meghallani. A meghallani szó volt az, amit itt kiemeltél. Miért?
Azért, mert ez megint két különböző dolog. Még akkor is, hogyha olyan szőrszálhasogatásnak tűnik. Hát most is meghallgatjuk egymást, de közben nagyon izgalmas az, hogy meghalljuk-e, kihalljuk-e mindazt, amit igazán a másik mondani akar. Sőt, milyen izgalmas az, ezt is szívesen hozzáteszem, hogy meghallani érzéseket, érzelmeket. Hát a kommunikációban nem mindig szerepel az, főleg gyerekeknél, hogy a gyerek azt mondja, hogy most nagyon szomorú vagyok, egy 10-es skálán 4-es, most nagyon dühös vagyok, most nagyon haragszom, ez tulajdonképpen nem is harag, hanem már gyűlölet. Hát ezt ne is várjuk a gyerekeinktől. Hát akkor mire van szükség? A szülőként vagy egy társkapcsolatban meghalljuk vagy kihalljuk az érzéseket, érzelmeket, amelyeket nem nevez meg a partnerünk, de ott van benne. Mert egy hatékony kommunikációban nem elsősorban gondolatok alapján haladunk és beszélgetünk, hanem érzések alapján haladunk és beszélgetünk. Tehát lehet, hogy én fél perc alatt megértettem, hogy te mit mondasz, de még 15 percet beszélgetünk róla, mert 15 perc arra kell, nem arra, hogy megértsem, az fél perc elég volt. A 14 és fél perc arra kell, hogy te benned érzelmi változások jöjjenek létre. Hogy te kimond, hogy lenyugodj, hogy lehiggadj, hogy megélt, hogy de jó, hogy volt, aki meghallgatott, hogy szánta rám az időt, hogy fontos voltam neki annyira, hogy ezt elmondhassam, hogy miközben beszéltem, tulajdonképpen eszembe jutott egy-két más gondolat is, tulajdonképpen most már nem is látom ezt annyira sötéten. hát a 14 és fél percet az érzésekre szántuk. És az az érdekes, hogy 14 és fél perc az érzésekre egy olyan helyzetbe juttathatja el a beszélgető társamat, amiben saját maga megoldást talál. Most én fél perc után, miután megértettem, elkezdem megoldani a te problémádat, a helyzet sokszor rosszabbá válik, és sokkal több időt és energiát fog igényelni.
A teljességre hangolva műsorában ezúttal is Pál Feri atyának a budapesti Dürer rendezvényházban zajló keddesti előadásait dolgoztuk fel. Nem lesz ez másképp a jövő héten sem, tartsanak velünk akkor is. A technikus Fülöp Csaba nevében is köszönöm a figyelmüket, Csúth Juditot hallották.